Szövetséged elfogadom, magam egészen odaadom. Nem tartok semmit, legyen tiéd, félelmeimtől irgalmad véd. Áttört kezedbe kezem teszem, ne engedd, kérlek, ha elveszem. Láncolj magadhoz örökre már, nincsen itt részem, nincs, ami vár. Hű lenni néked tudom nehéz, de szívem lássa, ti lenni kész. Járva az utat, ha botlanék, emelj magadhoz keresztedért.
Köszönjük szépen a kiváló előadást, és örülünk, hogy együtt énekelhettünk veletek. Remélem, hogy áldott időt és hasznos időt töltöttek a kedves testvérek a szemináriumokon. A mai utolsó igei üzenetet Farkas Péter lelkipásztor testvérünktől fogjuk hallani, aki az országos elnökségünk tagja, és kérem Pétert, hogy jöjjön.
Kicsit hasonló helyzetben érzem magamat, mint a délelőtt szolgáló testvérem. Túl magasnak érzem ezt a helyet, de talán mégis segítség lesz abban, hogy jobban együtt legyünk az ige körül, szemkontaktust tartva egymással. És mivel az egész napunk a csillagokról szólt, ezért annak a délelőtti igének az ószövetségi párját szeretném ma felolvasni. Délelőtt a Filippi 2.15-ről volt szó. Az ószövetségi párja szintén előkerült a délutáni előadásban. Dániel könyve 12. részének a 3. versét. Így hangzik. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Több évtizeddel ezelőtt, amikor én is egy gyermekmunkás tanfolyamnak a hallgatója voltam, tanultunk olyat, hogy különféle beleélésekkel lehet a gyermekek figyelmét felhívni. Délután is láttunk egy ilyet, az űrhajós beleéléses kezdést. Hát most én is egy valami hasonlóval szeretném bevezetni azt, amit elmondanék. Képzeljünk el egy 10 év körüli fiút, aki torkában dobogó szívvel hallgatódzik, miközben a szülei folytott hangon a szomszéd helyiségbe beszélnek. Már hetek óta látja a szülei gondterhelt arcát, és nagyon jól tudja, hogy az nem jelent jót, hogyha a felnőttek suttogóra fogják a hangot. A gyerekek nagyon szeretnek hallgatózni. És elejtett, sokszor nem is nekik szánt szavakból, olykor mélyebb következtetéseket vonnak le, mint azokból a szavakból, amiket a felnőttek direkt nekik mondtak. Szóval a szomszédban beszélgetnek a szülők, és mondjuk az édesanya azt mondja a férjének, nehéz idők jönnek, közelednek a babiloni seregek, van még jövő. Nem csoda, hogyha a szülők suttogóra fogják ilyenkor a hangot, mert azért ez a kérdés túl nehéz egy 10-12 éves gyereknek, és lehet, hogy erre a kérdésre az apa a következőt válaszolta. Ha akadnak emberek, akik Babilonban is ragaszkodni fognak Isten igéjéhez, akkor van jövő. Persze mi nem tudjuk, hogy volt-e ilyen beszélgetés, és hogy elhangzott ez a mondat, de ha volt, és ha elhangzott valami ehhez hasonló, akkor az biztos, hogy ez a gyerek, akit történetesen úgy hívtak, hogy Dániel, elvitte magával Babilonba. Mert az egész további életéből vissza lehet következtetni, hogy kitörölhetetlenül belevésődtek a szívébe azok az igék, amiket gyermekkorában megtanult, és azok a hatások, amiket a szülői házból magával vitt. Az az ige, amit most én elolvastam, az már Dániel könyvének az utolsó fejezetében található. Egy már legalább 80 esztendős ember életművének akár az összefoglalása is lehetne. Ha létezett volna abban az időben életműdíj, annak az átadásakor lehet, hogy ez a mondat hangzott volna el, hogy hát az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, akik sokakat az igazságra vittek. De tényleg elhangzott volna ez a mondat? Hát nem. Mert a világ soha nem fogja értékelni azokat az embereket, akiknek a lelkiismerete nem megvásárolható. Nem értékeli azokat az embereket, akik megőrzik a szellemi szuverénitásukat. A világ az ilyen embereket legfeljebb megtűri, eltűri, esetleg nagy bajok idején hozzájuk fordul, tőlük kér tanácsot, de igazából megbízhatatlanoknak tartja őket. Dánielt egyébként sem érdekelték a világi címek, rangok. Kapott ő bíbor öltözetet is, meg aranyláncot is, de kitől? Hát egy olyan királytól, akinek a hatalma, sőt az élete még azon az éjszakán megszűnt. Az értelmesek fénylenek, mint az égnek fényessége. Ezt a méltatást nem egy földi ember, nem a világ hatalmasainak egyike, vagy egy lefizetett újságíró mondta Dánielről, hanem Isten szent lelke. És nem csak Dánielről van itt szó, hát többes szám van itt, hanem mindazokról a hívő emberekről, akik hasonló hitbeli tapasztalatokon mentek át, akiknek a jellemét olyanokká alakíthatta az Úr, mint amilyen Dánielé volt. Próbáljuk tehát ma egy kicsit az ő személyén keresztül megvizsgálni, hogy hogyan válhat egy hívő ember útmutatóvá, csillaggá mások számára. Tudjuk, hogy Dániel könyve azzal kezdődik, hogy Nabukodonozor sátrai ott vannak Jeruzsálem körül, és ez egy olyan helyzet, amelyik meg fog ismétlődni az idők végezetéig. Hiszen a szimbólumok nyelvén Jeruzsálem Isten népe, Babilon pedig ez a világ, ami körülvesz bennünket, és ez nem védőgyűrű, hanem bizony ostromgyűrű. Akkoriban ez a harc fizikailag is folyt, és nem volt kérdés, hogy Nabukodonozor lesz az erősebb. Csak hogy a fizikai győzelem után derült ki, és pedig már ott a babiloni királyi udvarban, hogy ez az ügy még korán sem lefutott ügy, ennek a harcnak még nincsen vége. Nabukodonozor király azt hitte, hogy most jön a harcnak a könnyebbik része. Be kell iratni a zsidó fiatalokat Babilon átképző iskoláiba, és félreérthetetlen, hogy ezekben az iskolákban átképzés folyt, gyökértelenítés folyt, mégpedig ijesztő tervszerűséggel. Azt hiszem, hogy a törökök semmi újat nem találtak ki, amikor a janicsár iskolákat felállították. Csak tanultak a babiloniaktól. Elrabolták a keresztény családok gyermekeit, aztán megfelelő színvonalú képzésben részesítették őket, és ők lettek a török hadsereg legfélelmetesebb katonái. Csak alkalmazták Nabukodonozor módszereit. Testvéreim, amennyire megértjük Dániel könyvéből, Babilon egyik célja a jóléti társadalom volt, amiről Dániel könyve 4. fejezete beszél. A nagy fa, amelynek árnyékában meghúzódhat mindenki, gyümölcseiből jól lakhat bárki, megadni az átlagembernek azt, amit a kor színvonalán a világ nyújthat, megtölteni a hasukat, gondoskodni felettető szórakozásról, megnyitni az erkölcsi zsilipeket, felébreszteni alantas ösztöneiket, és rabulejteni a szívüket. Mert az az ember, akinek nincs erkölcsi tartása, az gond nélkül akárhova irányítható. A másik terv, a gondolkodó emberek megnyerésének a terve. Ez nem egy gyors talpaló tanfolyam volt. Babilon ura nem fukarkodott pénzzel, kényelemmel, címekkel, rangokkal, de mi volt az elvárás? Hogy cserébe felejtsék el népüket, hazájukat, nyelvüket, kultúrájukat, és legfőképpen Istenüket. Gondolkodjunk egy kicsit, hogy néz ki ez a mában. A hívő családok gyermekei is menjenek azokba az iskolákba, ahol folyik az átképzés. Aki pedig eleve Babilonba született, mert nem hívő környezetben nőtt fel, annak nincs is mit elfelejteni. Az észre sem veszi, hogy az a tudomány, amit az iskolában tudomány címén tanítanak, az nem csupán természettudományos ismereteket jelent, hanem azokat az áltudományos babonákat is, amire a világ építi a maga életszemléletét, az evolúciót, amely szerint a véletlen termékei vagyunk, vagy a globalizációt, mert ez a legújabb, hogy majd ez fog megoldani mindent. Babilon iskoláiban nem csak tényeket közölnek, hanem értelmezik is a tényeket, és szelektálnak. Amit jónak látnak, azt elmondják, amit nem akarnak, azt elhallgatják. A világi iskolákban állítólag világnézeti semlegesség van, ami a gyakorlatban úgy néz ki, hogy egy agykontroll tanfolyamhoz nem kell szülői beleegyezés, de a hitoktatáshoz igen. És itt jön az a nagy kérdés, amit az elején próbáltam felvetni, hogy lesz-e ebben a modern Babilonban olyan ember, aki ragaszkodik Isten igéjéhez. Mert ezen múlik a jövő. Abban a régi Babilonban volt. És nézzük meg egy kicsit Dániel életén keresztül, hogy mi volt ennek a titka. Akadt egy fiatalember, aki kibírhatatlannak érezte, hogy neki Nabukodonozor ételein kelljen élnie. És mi tudjuk már az új szövetséggel a kezünkben, hogy itt nem a zsidó étkezési szokásokra kell figyelnünk, itt a lélek táplálékáról van szó. Mert amit ez a világ kínál, az mindig változatosabbnak, érdekesebbnek tűnik, mint amit Isten ad. A rádió, a tévé, az internet, a bulvár sajtó ontja az izgalmas témákat, hiszen mit kínál ez a világ? Hát azt, amire igénye van az embereknek. Isten pedig, amikor a Bibliát a kezünkbe adta, akkor nem azt nézte, hogy mire van igényünk, hanem hogy mire van szükségünk. Ma olyan gyermekek között dolgozunk, nem csak a visz, mindenki, akiknek elvonási tüneteik vannak, ha egy fél napot nem nyomkodhatják a kedvenc kütyüiket. De testvéreim, ez tükröt tart mi elénk is. Gyermekmunkások, hívőszülők, lelkészek, hitoktatók, mi teljesen szabadok vagyunk? Hogyan tudnánk mi világítani, csillagként utat mutatni másoknak, hogyha esetleg a saját lelkünket is a világ zavaros ételeivel tápláljuk? És itt nem csak a kifejezetten világi média csatornákról van szó, akár a teológiákról, a szószékekről is. Hallottam egy történetet nemrégiben, egy teológus fiatalember mondta el, hogy az egyik teológus társa, ugye kicsit zavarta őt, hogy nem minden jól megy azon a teológián, a szervezés valahogy nem úgy működik, ahogy kellene. Aztán egyszer részt vett egy teológus találkozón, ahol más teológiai hallgatókkal is találkoztak, más teológiákon tanulókkal, és ott megdöbbenve hallotta, hogy azon a másik teológián, direkt nem fogok neveket emlegetni, arról vitatkoznak a teológusok, hogy egyáltalán létezett egy Mózes nevű ember. Akkor megnyugodott ez a fiatal ember, hát hogyha a szervezés nem is minden jó nálunk, de azért legalább Isten igéjét mondják. Testvéreim, jó, hogy vannak a VISZ-nek is tantételvédelmi irányelvei. Jó, hogyha azt minden munkatársnak, VISZ-tagnak vállalnia kell. De ez csak akkor ér valamit, hogyha nem valami megfelelési kényszerből, hanem szívbeli meggyőződésből történik. Vagyis azért, mert ezeket a dolgokat tényleg Isten igéje mondja. Aztán még tovább is mehetünk egy kicsit, hogy mi volt Dániel áldott életének a titka. Gyerekórákon, aki már tanította Dániel történetét, tudja, hogy a legizgalmasabb történet Dániel az oroszlánok vermében. Hát nem két percet töltött ott. Nem annyi volt, hogy egy kicsit leeresztették, aztán gyorsan fölrángatták, mielőtt rárontottak volna a vadállatok, mert már a mutatvány így is megvolt. Nem. Egy egész éjszakát töltött ott. És nézzük meg egy kicsit felnőtt szemmel, miért is töltötte ott azt az éjszakát? Nem biztos, hogy túl sokan gondolnak arra, hogy Dániel már addig is egy túlságosan veszélyes helyen volt. Mert egy hívő embernek a királyi udvar nagyobb veszély, mint az oroszlán verem. Azoknak a férfiaknak, akik elérték a királynál, hogy Dánielt bevádolják, nem az volt az igazi problémájuk, hogy egy napon talán majd Dániel lesz a főnökük. A gond az volt, hogy nehogy egy olyan valaki legyen a főnökük, aki nem közülük való, aki nem úgy gondolkodik, mint ők, akinek tiszta a keze, aki nem hiszi, hogy a cél szentesíti az eszközt. Szóval a próba lényege az volt, ha Dániel belemegy, hogy 30 napig nem imádkozik az Úrhoz, akkor közülük való. Akkor nyugodtan lehet akár a főnökük is, de ha nem, akkor vesznie kell. Más szóval annak kellett kiderülnie, hogy ez az egykori fiatalember a királyi udvarnak a fénye, pompája között ugyanaz maradt? Vagy már elveszítette az identitását? Már nincs meg az a belső tartása, ami régen volt? Azaz éjszaka nyilvánvalóvá tette, hogy Dániel még mindig ugyanaz. Ő pontosan tudta, hogy ha az imádságot, az Úrral való kapcsolatát adná fel, akkor azt veszítené el, ami az ő számára a legdrágább, a legfontosabb. Akkor már nem tudna fedhetetlen, tiszta kezű ember maradni, akkor eltávozna tőle az a rendkívüli lélek, akinek mindent köszönhet. Beszélgettem már én olyan hívőkkel, akik a világ megjobbítás szándékával törekedtek a minél magasabb pozíciókra, hivatkoztak ők Dánielre, csak egyet felejtettek el. Dániel nem magától került oda. Őt vitték. Akarata ellenére került oda, és ezért tudta őt Isten megőrizni. Vajon nekünk mennyire fontos az imádság? Dániel ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és olyan szívszorító arra gondolni, hogy Jeruzsálem akkor egy romváros volt. De Dániel tudta a szíve mélyén, hogy van egy másik Jeruzsálem, amely magasságos, amely mindannyiunknak anyja, ahogy a Galácia levélben olvassuk, és ő ahhoz a valakihez imádkozott, aki abban mennyei Jeruzsálemben van. Persze mondhatja valaki, hát mi nem forgolódunk királyi udvarokban, de bármelyikünket fenyegetheti az a veszély, hogy befolyásosabb emberek közé kerülve hirtelen túlságosan udvariasak kezdjünk lenni, elfelejtsük a szókimondást, az egyenes beszédet, elfeledkezzünk arról, hogy mi a leghatalmasabb Úrnak a szolgái vagyunk, és nem a magunk küldetésében járunk. De ha beleszürkülünk a környezetünkbe, ha emberi elvárásoknak teszünk eleget, akkor nem tudunk világítani, mint a csillagok. Akkor nem tudunk másokat az igazságra elsegíteni. És ne gondoljuk, hogy Dánielnek mindig könnyű volt kimondani, amit az Úr rábízott. Olvasunk olyat az igében, hogy közel egy óráig rémüldözött, amikor meghallotta a király álmát, és tudta, hogy mit kell mondania, de akkor is kimondta. A mi próbáink, én azt hiszem, hogy ennél sokkal kisebbek. De ahhoz, hogy világítani tudjunk, hogy a szánkban tényleg örömhír legyen az evangélium, ahhoz el kell mondani a gyermekeknek, a bibliai üzenetnek a kellemetlenebbik részét is. Beszélnünk kell a bűnről, többször is hallottuk ma ezt már, amely elválaszt minket Istentől, és tennünk kell ezt egy olyan világban, ahol hova tovább törvényes védelem illeti meg olyan cselekedetek elkövetőit, akik a néhány évtizeddel ezelőtt még bűncselekménynek számítottak. A viszt rengeteg kritika érte már amiatt, hogy merünk a gyerekeknek a bűnről beszélni. Én azt mondom, testvéreim, hogy addig legyünk nyugodtak, amíg léteznek ezek a kritikák. Mert közös meggyőződésünk, hogy a gyermek is elveszhet, ha már tudatos korba jutott és a bűneiben hal meg. Persze Isten titka az, hogy melyik gyerek mikor jut el abba a korba, amikor már erkölcsileg felelőssé tehető, de az evangélium csak annak örömhír, aki tudja, hogy baj van az életemmel, tudja, hogy nagyon nagy a baj, és hogy nem tudok magamon segíteni. Aki nem érezte még át Istennek a bűn miatti haragját, a maga elveszettségét, az nem fogja tudni értékelni a kegyelmet sem. Annak üres beszéd marad a keresztről szóló üzenet. Amikor készültem erre a szolgálatra, megcsörrent az asztalomon a telefon, és azt a szomorú hírt kaptam, hogy egy 31 éves fiatalember, egykori gyerekórásunk, egy súlyos betegségben elhunyt. Már évek óta nem láttam. Nem tudjuk, milyen lelki állapotban volt. De újból rám nehezedett, hogy mekkora felelősség a gyermekeknek az evangéliumot hirdetni. Nem minden gyerek fogja megérni a felnőtt kort. És sehol nincs megírva, hogy vénségben fog meghalni. Ahhoz, hogy világító szövétnekek legyünk ebben a világban, ahhoz az is kell, hogy legyen mennyei látásunk. Tudjuk, hogy Dániel csodálatos, messzire tekintő mennyei látomásokat kapott, és ma nem ez a témánk, csak magát a tényt említeném meg, hogy mennyei látása volt, és mennyei látásra égető szüksége van minden szolgáló közösségnek, a visznek is. Persze mi ismerjük az Úr Jézus missziói parancsát, ma is elhangzott több alkalommal is, és tudjuk, hogy annak része a gyermek evangelizáció ügye, de azt is tudatosítanunk kell a mennyei látáshoz, hogy milyen világban élünk, hogyan gondolkodnak a ma gyermekei, ahogy hallottuk is a délutáni előadásokban, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel lehetne minél hatékonyabban közéjük vinni az evangéliumot. Mert ahol nincs mennyei látás, ott a nép elvadul. Még egy dolgot szeretnék elmondani, erről is ez szó a nap folyamán. Ahhoz, hogy világító csillagok tudjunk lenni, nem csak hiteles szavakra van szükség, hanem hiteles életre is. Mert a gyermekek, a fiatalok sokszor éppen abból profitálnak legtöbbet, amit titokban figyelnek meg az életünkben. És itt van a nagy felelősségünk nekünk, idősebbeknek, szülőknek, lelkészeknek, gyermekmunkásoknak, nagymamáknak, mindenkinek, aki gyerekekkel kapcsolatba kerül, hogy legyenek a szavaink és a tetteink szinkronban. A nyilvános és a magánéletünk fedje egymást. Persze, hogy nem minden szavunk a gyereknek szól. Lehet, hogy Dániel szülei is titokban beszélték meg, hogy nehéz idők jönnek, de ha titokban kifigyel minket a gyerek, és azt látja, hogy ugyanaz a magatartásunk, mint amit egyébként is mondtunk neki, akkor kénytelen lesz megállapítani, hogy őszinték vagyunk, és nem képmutatók. És azt mondom, hogy ez egy nagyobb befektetés, mint esetleg, amit elmondtunk neki a szavainkkal. Mert ez teheti igazán kívánatossá a Krisztussal való életet. Egy dolgot szeretnék még elmondani, ami nekem egy nagy célkitűzés és egy nagy bátorítás volt. Egy lelkész testvér mondta el, a már hitben elhunyt hívő édesapjáról, hogy annyira hiteles volt az én édesapám, hogy a legvadabb serdülő koromban sem tudtam rajta fogást találni. Hát testvéreim, ennél nagyobb dicséretet hívő szülőről még nem hallottam. De nem lehetne ez valóság a mi életünkben is? Hiszen mindnyájunkat bizonyos értelemben lelki szülőknek hívott el az Úr. Bárcsak így lehetne ez mindannyiunk életében. Amen. Most a mai alkalmunknak a befejezéseképpen kiscsoportos ima közösségre lenne lehetőség. Próbáljunk kiscsoportokat alkotni, és kiscsoportokban a Visznek a munkájáért, gyülekezeteinkért áldást kérni az Úrtól.